csak én is. Szeretném, ha itt jártok, rólam emlékeznétek.
Nem feledlek el, Máté bátya, sem itt, sem másutt. És 100 évig élsz, én mondom.
Hiszen ez a baj, uram, mondta Máté, mivel hogy nem olyan messze lehetek tőle.
Hát ez a kunyhó?
Ez a kis Mátéjé, uram, mert valakinek itt kell maradni. A régi házba is bekölkedzett egy farkas szuka, aztán még neki állt fejebb, hogy kiparancsoltam.
Ekkor már megint a csónaknál álltak, ahol a kis Máté mosolygott rendületlenül. Kezében óriási íj.
Lesel valamit, gyerek?
Kérdezte öreg apja.
Csak a ma sasmadarat, mutatott fel az égre. Némely vitézurak pénzt adnának a tolláért.
A sas nyugodtan körözött felettük.
Egy tallért kapsz, ha eltalálod, mondta László nevetve, de nem igen gondolta, hogy a gyerek jól kezelje a nagy íjat.
Kis Máté hunyorgott, és egy könnyű nyílveszőt illesztett az idegre.
Majd, ha elfordul a naptól, mondta, mert onnan a szemembe süt és vakít.
A hatalmas madár szárnyát se lebbentette, és körei most már elnyúltak, távolodott a naptól. Kis Máté megfeszítette az íjat. Inge visszacsúszott karjáról, és László bámulva nézte izmainak játékát. Aztán pendült a húr, s a nyílvessző sziszegve elsuhant. A halász sas pedig rekett víjogással zuhant a szigetre. Máté büszkén nézett unokájára.
Nem mondtam, uram, hogy jeles íjász őkelme?
Ember vagy, Máté, kiáltott László. Velünk jössz, és megkapod a tallért.
Ha megengednéd, uram, én úgyis itt szeretnék maradni, mert varsákat raktam le a sziget mellett, és megnézném, akadt-e valami,
mondta az öreg Máté.
Járjatok szerencsével, uram!
És elfordult. László még szeretett volna mondani valamit. Szerette volna még egyszer megköszönni a mai napot, de az öreg ember eltűnt már a dombhajlásán, csak fehér feje fény lett hol itt, hol ott a bokrok között. László azután az unokára nézett, aki állt a vízparton rongyosan, sárosan, és ragyogón a napsugártól, mintha most nőtt volna ki a nádból, ahol született. Vállára tette a kezét, és a legény arcáról eltűnt a mosolygás, mert gazdája szemében meghatott komolyság homályosodott.
Olyan légy, mint öreg apád, Máté, mondta.
A legény arca felderült.
Már azt hittem, haragszol, uram, de akkor nincs baj, mert anyám asszony mindig azt mondja, hogy szakasztott olyan vagyok.
Alig nőtt az árnyék, a kis Máté már megfordult az udvarháztól. Rongyos Inge sarkába bekötve a tallér. Vidáman lépkedett a parton, hol öreg apja most húzta hajló fűzágra az aranypénzű pontyokat.
Megjöttél, fiam?
Meg.
Nem parancsolt László úr semmit?
Nem az, csak megfogta a vállam, aztán rám nézett keményen, és azt mondta, hogy olyan legyek, mint az öreg apám.
Az öreg Máté inas kezei megálltak egy pillanatra, és a víz fölé hajolt, melynek tükrében ott volt az egész nagy, kéklő ég, habos messze bárányfelhők, és köztük ott álltak ő meg az unokája. Mint egy meghajolt vénfa, és a gyökeréből sarjadt fiatal hajtás. Bogics egész éjjel nem aludt, leste, hogy mikor virrad már, ez az ő napja lesz. A nagy munka verejtékes napjain százszor maga előtt lápta ezt a pillanatot, amikor kinyitja a gátat, és a víz harsogva öleli körül az udvarházat. Ő pedig fels alá jár a palánkon, és a többiek dicsérni fogják Bogics Márkót, akinek fejében született meg a nagy terv. Lassan jött a hajnal.
Nem is csoda, mert töménytelen nádason kellett átlábalnia, amíg ideért.
A világosság első sugarait még kajánul kinevették a nádi baglyok, de a virradat nyakuk közé csördített piros ostorával, mire sietve elkotródtak öreg füzek odvába, hol csend volt és lidérces hűvösségben bújt meg az éjszaka. Bogics ekkor már az öreg Jánossal ott sürgött a gáton.
Mire felébrednek, már csobog a víz körülöttük, majd néznek nagyot. Igazi fundáló mester vagy, uram,
bókolt János mély tisztelettel.
Más ezt alig ha merte volna elkezdeni. Nem csoda, mondták, sok várat bejártál. Az igaz, mondta Márkó, de ilyen hűséges népet nem láttam ám sehol, mint ti vagytok. De eresszük lassan,
és kivették a legfelső pallót, mely a gát keskeny szájában tartotta a vizet. A hínáros lé lezúdult a nyíláson, az árok fekete mélyén lassan tört előre, sokat felszívott a föld is, de azután kivették a másik vastag hasított pallót, és most már zúgva ömlött a víz, vermet vájt magának, ahol lezuhant, és elsodorta volna az embert is. Aztán kiemelték a harmadik, nagy nehezen a negyedik zsilip darabot, és a megszorított nagy víz hörögve szakadt át a nagy nyíláson. Bogics szinte szédült belé. Ekkor már lassúdott a víz rohanása, lassan megtelt az árok. A zsilipdeszkákat újra visszatették, és a félkarú udvaros meg a hazátlan végbeli vitéz egymásra néztek. A befejezett munka édessége, az alkotás gyönyörűsége úszott a vizekben, és zengett a szívükben. Mögöttük ezer hangon ébredt a láp. A nap aranyküllői sugározva vágtattak fel a keleti égre, és megégették a völgyekben úszó ködöt, amelyből síró harmat lett egyszerre. És a két ember óriás árnyéka összefolyt, amint elindultak a falon, amelyet védőkarjával átölelt a kavargó áradat. A kapu felett ott álltak már a többiek, mindenki, aki csak az udvarház körül élt. Ott álltak a nádi emberek, az árokásók, a falfonók, és nézték elbűvölve a csodát, amelyért dolgoztak, de amelynek befejezésében nem igen hittek, és Bogics szinte szégyenkezve közeledett feléjük, de szívében ott lüktetett a békés vér nélküli győzelem ismeretlen mámora. Ekkor Babocsainé kivált az emberek közül, és átölelve Márkót mindkét orcáját szeretettel megcsókolta. Köszönöm, fiam, és ne feledd el, hogy ez a ház, amelynek nyugalmát te adtad vissza, mindig jó szívvel vár téged, csak úgy, mintha hazajönnél. És titeket is, mind, akik hazát csináltatok ebben a véres hazátlanságban. Hangja elhalkult, szavára rászaladt egy csöpköny, és Márkó, a szálfa horvát majd összerogyott a régi, elfeledett anyai ölelésben. Kétszer is kinyitotta száját, de csodálatos, nem jött ki hang rajta. Szemei veszedelmesen fényleni kezdtek, aztán hirtelen lehajolt, megcsókolta a nagyasszony kezét, és kibontakozva valami viharos tanácstalanságban hatalmasan földhöz vágta kucsmáját. Erre aztán elmosolyodott mindenki, felpesdült a kedv, és már ott is állt Potyondi Miklós egy hatalmas kupával, amelyből egy cseppet, igazán csak egy cseppet a vízbe locsantott, a többit pedig
egészségedre, Márkó!
Felhajtotta olyan átszellemült élvezettel, mintha hatalmasan bereggelizett volna előtte, pedig a kecskelábú asztalokat csak most hordták ki az udvarra. Délután pedig megdördült az ég, és a közeledő vihar szélostora suhogva vágott a vizekre. János vadonatúj kuckójából nézte a vihar készülődését, és kezét dörzsölte.
Csak már zúgna az eső, hogy kizöldüljenek a falak, még elviszi ez a boront szél,
de nem vitte el. Először csak egy-egy nagy csepp koppant a tetőn, de aztán félelmetesen felhördült az ég, és levágott valahol a vízbe, vakító lobbanással. Utána pedig megerett az eső, és esett egész éjjel. Reggel szünetelt valamelyest, de olyan alacsonyan jártak a felhők, hogy a kéményt súrolták. Az udvaron már felnyergelve álltak a lovak, tisztán, fényesen, és a lovászok nehezen tartották féken a pihent állatokat. László megölelte, megcsókolta anyját, kezet fogott Zsuzsával, és a többiek is vidáman búcsúzkodtak.
Nyugodtan alszom most már, mondta László. Csak a kapu ne legyen nyitva egy pillanatra sem. Máté megtanítja Zsuzsát a csákjával bánni, és sereggel jöhet akárki népe.
Mikor látunk benneteket? Kérdezte anyja. László helyett Bogics felelt.
Minél hamarabb, ha megengeded. Olyan hazátlan kutya voltam eddig, hogy nem is gondolod, milyen jó lesz nekem ide jönni. Ide!
Haza! Mondta László. És mindenki meghatódott, csak Potyondi nézett egy kupa után, mert ilyen szép alkalomra, ezt mindenki beláthatja, inni kellett. A kapu